A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét, jó rádozást kívánok mindenkinek itt a Trend FM-en. Ez a nap vendége műsorunk. Egészen pontosan nap vendégei. Ketten vannak itt a stúdióban. Kürti Sándor és Kertész Zoltán Kezó. Kürt ZRT-ről lesz szó. Az elmúlt 33 évet tudjuk végiglapozgatni, és ezt azért mondom, hogy éppen Kürti Sándortól kaptam egy könyvet is, Kis Hián 30. Szóval azt mondtam Kürti Sándornak, az alapítónak, és Kertész Zoltánnak, hogy végül is olyan lesz ez talán ez a beszélgetés, mint ez a könyv. Sok sztorival, sok érdekességgel, maga ez a történet, a Kürt ZRT története, a sikertörténet, a változások, a változtatások, hogyan változott a piac, honnan, hova jutottak. És azt mondta Sándor, hogy azt mondtad, és nagyon szépen köszönöm, mert azt mondtátok, hogy tegeződjünk, azt mondtad, hogy nem is 89-ig kell visszamenni, ugye, hanem még jó pár évtizedet.
Hát jobb lenne, mert akkor kerek lenne a labdánk, és ebben reménykeltő 40 percben, ami remélhetőleg 55 is lesz, abba bele fogunk férni, hogyha eláruljuk, hogy az, hogy mi egyáltalán labdába rúghattunk, annak 1950-ben volt a starthelyzete, mert akkor az IBM zseniális mérnökei kitaláltak egy teljesen új adattárolási rendszert, ami sokkal gyorsabb elérhetőségű volt, mint az addig valamennyi adattároló, és az addig adattárolókhoz képest gyorsan is, meg nagy mennyiségű adatot is képesek voltak elérni, és ezt mágneses adattárolásnak hívták a rendszert. Persze ilyen volt, hát a szalagos is mágneses adattárolás, de ilyen alumínium tárcsákra fölvitt hordozóanyaggal ilyen nem volt. Ezek olyan autókerék méretű adattárolók voltak.
Ezt már nehezebben törnéd össze, Zoltán, mert van egy, láttam egy videót, ahol megmutatott, hogy milyen sérülés érheti a Winchestert ahhoz, hogy lehessen menteni, vagy ne lehessen
ezt
menteni.
Ezt is össze lehetett törni, és ebből adódóan is nagyon sok előnyünk fakadt, de azt kell mondanom, hogy abból adódóan, hogy ezek az adattárolók ilyen előnyökkel rendelkeztek minden mással szemben. Ugyanakkor a következő lépés az volt, hogy a szocialista országok, és mi az voltunk, azok a fejlett nyugati országok csúcstechnológiai termékeit nem hozhatták be, csak úgy behozom, hanem ez egy nagyon szigorú szabályozás és ellenőrzési rendszer volt, CACAM regulationnek hívták, de tök mindegy.
Kokomlista, igen, ez egy, igen, aki még emlékszik, az így tudja, igen.
Erről van szó, ezt az Egyesült Államok egy külön szervezete engedélyezte. De a Magyarország, és most már ugorjunk az 1970-es évekre, egy 20 évet azért 3 perc alatt kivégeztünk. 70-ben Magyarországon 3 csodálatos IBM berendezés lett, mert megvásároltuk, meg kifizettük a COCOM engedélyeket is, és így a statisztikai hivatal, a Győri Vagon és Gépgyár és a 100 halombatta olajfinomító kapott egy IBM 360x40-es gépeket, ezekkel a hatalmas méretű adattárolókat.
Ezek akkorák voltak, mint egy szoba?
Nem. Ezek egy szobába vidáman, mint egy szekrény, mindegyike a szekrény akkorák voltak.
Ment össze a cucc már akkor, igen.
Cuccok, de maguk az adattárolók, azok meg akkorák voltak, mint a mosógép, de cserélhető volt benne, ezek cserélhető 14 szolos, 100 megás lemezek voltak, amik csodálatos nagyságrendben voltak, de ezeknek is azért megvolt a problémája. Első kézből kaptam én is ilyet, mert én 71-ben végeztem, és 72-ben már a 100 halombattai olajfinomítóba, miután a mérnökovodát befejeztem, oda kerültem a számítóközpontba, és én is ebbe a csodákba gyönyörködhettem, és rettentő élvezetes volt, sok humorral, sok isteni jó anyagokkal, amit az IBM bocsájtott a rendelkezésünkre. Egy szó, mint száz, és akkor ugrok a következőt, az már közvetlenül a 80-as éveknek a második fel. Még maradjunk a 70-ben, mert a testvérem az ezekkel itthon elkezdett foglalkozni.
Az adatmentés, akkor már becsípődött család?
Nem, még nagyon messze volt. Ezek az adattárolókat ő hivatalból kiképzést kapott, és a világ legjobb helyeire járhatott, mert Magyarország a szocialista táboron belül megkapta a legkisebb számítógép gyártásának a jogát. De nekünk nem volt ilyenünk, de a franciáktól a CII Södözi 11-11-es gépnek a gyártási jogát megvettük, kifizettük a kokom engedélyeket, kifizettük a gépeket, de valamilyen oknál fogva elmaradt az a tétel, hogy ha meghibásodnak ezek az adattárolók, akkor mi a fenét lehetne vele kezdeni, mert ahhoz újból kokom engedélyeket, de egy adattároló javítására nem. Na, a testvérem ebből adódóan, mivel őt képezték ki, mert beszélt franciául, beszélt oroszul, és még az összes néhány más nyelven is, de ez most az adott pillanatban, ez rettentő
ez a kettő volt fontos.
Ezért aztán őt az elektronikus mérőkészülékek gyárának, mint egy szervizvezetőjét kiképezték erre, hogy ezt hozza be, szerezze be, az EMG, ez az elektronikus mérőkészülékek gyára, ezt honosítsa, és mikor már honosította, adja át a Videotonnak a gyártásra.
Azért az előbb akartam közvágni, nekem is van Videotonos kötődésem, édesapám ott dolgozott, azt a Videotonban gyártották
pontosan,
ezeket.
Igen, pontosan, csak ezek voltak az előzményei. És a testvérem meg egy gondolkodó ember, meg épp egy ilyen feltaláló típus volt, ő azt mondta, hogy ki tudná találni, hogy ezeket a meghibásodott mágneslemez alkatrészeket, mondom, amilyen autókerék méretű volt, azokat lehetne javítani.
Egy kérdés csak, mert azt Kezóval láttam egy nagyon klassz 16 perces videót, hogy sérülnek meg ezek a mostani adathordozók, ugye? Tűz-víz repülő, én ezt írtam föl magamnak. Ugye, tizedikről kidobják a csibészek, rámegy a kamion, ez majd elmeséled. De ezek a dög nagy 16-szoros vackok, ezek hogy tudtak? De hogy tudtak
meg sérülni? Mert ezek nem voltak zárt dobozban. Tehát ezek a korszerűbb eszközek, ezek már egy zárt, légmentesen zárt, tehát pontosan pormentesen zárt dobozban vannak, azok meg nem voltak. Tehát mindegy ilyen sajttál műanyaggal le voltak takarva, de azért a koszolódott, mocskolódott, mivel ezek cserélhető eszközök voltak, a technológus, aki ott
kibevette.
Volt, kibevette, az, mit tudom én, a cigijéről a hamu bepottyant az egészbe.
Ez már akkor is olyan érzékeny volt, mint a most, hogy a tű meg a bakelit, nekem az a hasonlatot
annyira nem teszem. Volt annyira érzékeny, nem. De nagyon érzékeny volt. De nem olyan, tehát, hogy ezek a maiak már rettentő picikék azért, hogy pici legyen. Azok pedig rettentő nagyok voltak, hogy az akkori technológiáknak, az olvasó fejméretnek, a berendezés méretének, a motorok méretének, tehát hogy a megfelelének az akkori technológiáknak.
Jó, a testvért értem akkor.
Volt egy szabadalmunk már. És akkor a 90-es évekre ugorjunk át, vagy a 89 előttire még akkor, hogy ez a szabadalom, ez arra volt jó, hogy egy akkor létező vállalkozási formában, amit elmondani is hosszú lesz, tehát hogyha túl hosszú, akkor majd kivágod, hogy egy ilyen mezőgazdasági üzletág nagyvállalatnak a
melléküzemágában
mi adattárolókat javítottunk, mágneses adattárolókat javítottuk. A testvérem irányította ezt a feladatot, én meg segédmunkásként kerültem oda, nem voltam képzetlen, de én kitenyésztett voltam a számítógépekre.
Fiatal mérnök.
Igen, mérnök, és az olajiparra voltam kitenyésztve, de mit ad Isten, 19 év után engem kirúgtak, és megjött 1985, április 5-e, amikor az utcára kerültem, és én utána egy fél évig depressziós voltam, mert az a vegyészmérnök ismereteim, a informatikához kapcsolódó ismereteim, a rendszer mérnöki ismereteim, ezek mindegy fabatkát se értek, mert Magyarországon egy olajfinomító volt, az meg csak persze. Ott volt. És onnan meg éppenséggel kirögtek. És akkor nem találtam munkát, és a János azt mondta, hogy hát gyere segédmunkásnak fölveszlek, mert ezeket a sajttál méretű nagy műanyagokat mosogatni kell, és van vagy öt nő, aki mosogatta, és hát te vegyészmérnök vagy biztosan meg. De elmondtam, hát akkor nem kell öt nő, egy se kell, mert izopropil alkoholnak hívják azt a vegyi anyagot, amit ha bekenek ezzel, másnapra ledobálja az összes mocskot, és ragyog, mint Salamon tökéletesség. És akkor így elkezdtem a tevékenységet, aztán centírozni kezdtem ezeket az eszközöket, pont úgy kellett centírozni,
pont úgy, mint egy autónál.
Pontosan. És aztán előbb-utóbb megtanultam ezt a mágneses adattárolást.
Elég jól, azért lehet azt mondani, hogy eljutunk majd egyszer a...
És négy év múlva nem, a rendszerváltás, itt a rendszerváltás. És akkor úgy léptünk be a rendszerváltásba, hogy nagyon beindult az üzletünk, mert ez is még a Jánoshoz, meg az ő világához tartozott, hogy ő a gépipari technikumot is végzett amellett, hogy Kijevbe végezte el a villamosmérnöki egyetemet, és olyan osztálytársai voltak, tudom én, a Mumó, aki árva gyerek volt, de anyu meg tanárnő volt, és azt mondta, hogy a Mumó akkor legyen mindig nálunk a szünetekben, mert nem volt hova mennie, tehát az árvaházban nehéz volt azért egy 10 éves gyereknek. És akkor a János bevonta a Mumót is abba, hát ők együtt voltak gépész technikusok. És akkor a János észrevette, mikor járta a világot, hogy ezt a szödözi gépet behozza Magyarországra, vagy megvásárolja, akkor észrevette, hogy teljesen normális eszközökből építenek föl ezeknek a mosó berendezését, ezeknek a nagy autókerék méretű eszközöknek a mosó berendezését. És odaadta a Mumónak, hogy te gyártsuk már ezt le. A Mumó megnézte, és a Veszprém környékén volt a Bakony műveknek a gyára, ahol a Ladákhoz tartozó ablaktörlő motorokat gyártották. Hát ez nagyon kellett ebbe a mosóberendezésbe, az ablaktörlő motor forgatta a keféket. De az egészet is kellett megforgatni, azt meg a hajdúsági mosógépből kiszerelte. És a Mumó ezeket szépen összerakta, és lett egy mosóberendezésünk, ami kokom engedélyes volt ugyancsak, de hát így
nem kellett behozni.
Meg a nagy lavort azt a vasedényből meg lehetett venni azt a nagy, amiben
tudtunk, belefért. Tudtunk, mindegy gyárta, csak össze kellett valakik rakni.
Igen, és akkor elkezdték sorozatba, elkezdtük már, mert én már benne voltam ebbe a csapatba, csak hát segédmunkásként, és akkor elkezdtük ezt gyártani, meg hozzáordani, meg vezeredni. És kiderült, hogy ez a szocialista országban akkor még léteztek, tehát a 89 előtt is, meg 89 után is még, és azoknak a hadseregeinek mi gyártottuk, és így a Vörös Hadsereg.
De így jönnek be az én példáim sorba.
Ezeket gyártottuk, és rengeteg pénzünk lett ebből adódóan, de olyannyira, hogy ez már egy melléküzemágról beszélek, hogy 90-ben például egy Herceg Éva nevű tehetséges igazgatónő bejött, hogy hát nekik van tanári karuk, de nincs iskolájuk, hogy tudnánk-e segíteni valamiben. És hát úgy magam mögé néztem, és aztán utána megnéztem, hogy hát ennyi pénz elég lenne. Mert gondoltuk, hogy ez minden nap jönni fog, ez a töménytelen pénz. Azt mondta, hogy hát most kezdetnek, igen. És akkor így megalapítottuk a Kürt gimnáziumot, ami ma is él és virul. Akkor 20 gyerekünk volt, most 430-480
gyerekünk. Mert 89-ben a Kürt megalakult.
És 90-ben már igen. A Kürt, vagy 91-ben meg a Kürt gimnázium is már létezett.
Folytassuk innen a töltetet, csak egy picit kezóra nézek most, mert oké, előttem van, hogy öt hölgy ott mosogatja ezeket a kocsikeréknyi cuccokat, ugye? Akkor még lehetett így. És akkor nézem ezt a videót, és akkor nátok, hogy is hívják ezt a Tiszta Tér Laboratórium, mondasz erről kettő, tehát hogy most hol tartunk, hogy mi történt azóta, aztán majd visszaugrunk a idővonalra.
Hát sok minden változott, mert ugye az 50-es évek óta gyártják a merevlemezt változatlan formában, tehát ugyanúgy néz ki, van egy forgómágneses lemez benne, van egy íróolvasó fej benne, ami változott, azok a méretek. Ugye akkoriban még bőven milliméteres magasságban repültek az íróolvasó fejek a lemez felett, ma már nanométeres magasságban repülnek ugyanezek, és akkor itt könnyen beláthatjuk, hogyha egy ilyen berendezést működtetni akarunk, ahogy Sándor is említette, pormentes környezetbe kell, hogy tegyük, hiszen egy porszem jóval nagyobb, mint nanométer. És akkor elérkeztünk oda, hogy igen, de ha én szét akarok szerelni egy ilyen berendezést, akkor nekem meg kell építenem azt a tisztaságú teret, a merevlemez köré, hiszen ha kibontom, abban a pillanatban tönkreteszem, itt ebben a, úgy hívjuk, hogy mocsárban, tehát ebben a mi általunk élhető világban, ez egy merevlemez számára egy maga a fertő, a mocsár. Úgyhogy építenünk kellett egy olyan tiszta teret, amiben olyan tisztaságú levegő van, mint egy merevlemez belsejében.
Láttam a kollégákat, tehát pont úgy néz ki, mint egy ilyen 22. századi science fiction film, ugye, hogy ott kesztyűben, maszkban, légzőkészülékkel, nem tudom, mivel ott buherá, de közben meg úgy néz ki az az asztal, amivel dolgoznak, meg az az alkatrésztár, mint egy, de középkori
mint
órás. Mint egy órás műhely, nekem az jutott eszembe. Mert azt mondtad valahol, hogy igen, mert neked a világon bárhol gyártott, bármelyik típusú, bármikor összegányolt rakott cucchoz is kell legyen tartalék alkatrészek.
Ez így van, és ugye szét kell tudnunk szedni, meg kell tudnunk mondani, hogy annak mi volt a baja, meg kell tudnunk mondani, hogy az menthető, vagy nem menthető, és ha menthetőnek tituláljuk, akkor bizony azt is ki kell találni, hogy hogyan mentsük meg.
Több mint 80% ugye a mentés irány, ezt mondhatom,
jól
mondom? Így van,
80%-et meg tudjuk menteni azoknak, amik bejönnek.
Na jó, szóval így dolgoznak a mostani kollégák, az, hogy Sándorék hogy dolgoztak, igen, azt meg tudjuk, igen. Hogy 89 után mi történt?
Csodák történtek. Két oldalról kaptunk hatalmas segítséget. Hát a Kürt ismeretlen volt, ugye 89. január elején megalapítottuk a Kürtöt a testvéremmel. A testvérem csapata meg úgy gondolta, hogy hülyeség itt most az új dolgokkal foglalkozni, hiszen ez a mágnes lemez csomag, ez a világ végéig el lesz. De a testvérem meg én, mi azt mondtuk, hogy ez így nem lesz, ha nem jöttök velünk, mi elmegyünk külön. De két csodálatos dolog történt. Az egyik az, hogy a magyar optikai művek, ami egy csúcs technológiai világ volt, amiben ma már csak egy bevásárlóközpont van, abból a mágneses adattárolással foglalkozó fejlesztők, ők éppen floppy lemezt terveztek, gyártottak, azoknak a vezetője, a Molnár Géza megkérdezte, hogy átjöhetnének-e a Kürtbe. Tehát ők láttak valamit a Kürtben, és hát persze, hogy átjöhettek, és egy fél tucatnyi hatalmas szakember meg jött velük egy egyetemista Kajla gyerek, aki most éppen a vezérigazgatója a Kürtnek, akinek azt hiszem ez az első munkahelye, mert egyetemista volt még mikor oda. Ezek átjöttek. És így megtörtént a másik csoda is. A magyar állam még a rendszerváltás előtt megrendelt a japánoktól egy különleges tiszta teret, a KFK-i területén egy 500 négyzetméter alapterületű objektumot, ami aztán nem lett Magyarországon adattároló gyártás, de ott állt üresen.
De nektek meg jó volt arra, hogy ezt a fajta mentési munkátokat ott
hát
el lehessen végezni.
Bingo, bingo. Az Egri Béla, akit akkor is már jó ismerni, jóba voltunk, hát kivel nem voltunk mi jóba? Jóba voltunk, az megkérdezte, hogy jót tenne nekünk, hát jót tenne, persze, én lepottyant a manna az égből, ott a sivatagba kószáltunk, és ott kaptunk egy a világ legkorszerűbben kiépített tiszta terét, 500 négyzetméter, elképesztő volt. És nem kértek érte semmit, mert azért, hogy mi ott vagyunk, legalább nem rabolják szét az ott lévő nagyon drága eszközöket.
Legalább a rezsit valaki fizeti, akkor legalább.
Hát így volt, és ez volt az indulás. És akkor az induláskor már ezzel a háttérrel már lehetett valamit kezdeni. És akkor jött egyszer csak, hogy rögtön a rendszerváltás után a kiállítási területünk, a BNV, a
Hung Expo,
igen. A Hung Expo-nak a B épülete leégett, ha meg már leégett, akkor mi jelentkeztünk, hogy mi ott tudnánk adatot menteni. Akkor még már léteztek a Winchesterek, de ilyen 20-40 megásak voltak. De a János szabadalma arra is jó volt, mert azt kellett csinálni, hogy az égésnél azért ez olyan égés volt, amitől a kerámia hordozón lévő, nem lett semmi. A kerámiának semmi baja nem lett, hiába volt, mert az égés az olyan 300-800 fok között volt, a kerámiának meg 3500-4000 fok kell, hogy kémiailag megváltozzon. Nem változott az meg. De egy fémdobozban volt, hát jó koszos lett.
Össze-vissza égett fémdobozokban, igen. Viszont voltak olyan, igen, lehetőségek, amiket ti meg tudtatok menteni. És hát ez itt Magyarországon egy ilyen áttörés
az
volt, azt senki nem gondolt arra, hogy...
Senki nem. Az adattárolókat kiszedtük, a lemezeket ebből, az akkor létező legkorszerűbb technológiával letakarítottuk őket, a mocskot leszedtük róla, ami ma is gondolom, tehát ugyanezt, igen, a gondolatiságot visel, és beépítettük a János szabadalma alapján egy tök új adattárolóba, visszatettük ezeket a megégetnek mondott.
Tehát de a BMW és Hung Expo visszakapta a gépeit.
Teljesen egészen visszakapta, ők csodálkoztak meg, amit lehetett. Persze mi kértük, hogy a médiában azért ezt tegyék közé, és meg is tették.
Mindjárt elmegyünk egy kis szünetre, csak előtte Kezótól kérdezem, hogy nincs a fejemben az összes adat, de valami hihetetlen. Ugye azt mondtátok, hogy 5 éven keresztül 4 tévén át nézhetnék filmeket, annyi adat, vagy van egy ilyen, hogy szóval mennyi adat jött be, mennyit mentettetek be, évente van azt hiszem 3000 ügyfél, a világ nem tudom hány országában, és tényleg, ahogy mondtuk, az egykori Szovjetuniótól kezdve egészen amerikai elnökig, ügyészségek, bíróságok, tényleg mindenkinek dolgoztok. Hogy lehet ezt érzékeltetni, ezt a megmentett adatmennyiséget egy egyszerű, valahogy még ezt a filmes példa, ez jó, de nem mondtam pontosan
hát
talán.
Nagyon nehéz ezt, mert pontosat én sem fogok tudni, hiszen ez folyamatosan nő. Ugye a tavalyi évben 2 petabájt adatot sikerült megmentenünk összesen.
Erre majd visszatérünk, ennek a Covidnak mi köze van hozzá.
Ami egy elképesztő mennyiségű. Tehát, hogyha ma már mindenkinek volt a kezében nagyjából 32 gigabájtos pendrive, tehát, hogy el tudja képzelni, hogy gigabájt.
Én nem, de mondd, hogy mit kell elképzelni.
1 terabájt az ugye 1024 gigabájt, és 1 petabájt az pedig 1024 terabájt, tehát, hogy ez valami elképesztő mennyiségű pendrive kéne megtölteni a szobánkat nagyjából, hogy
az az adatmennyiség
rendelkezésre álljon, sőt, még ennél jóval több is lenne. Az biztos, hogy folyamatosan egyre nagyobb adathordozók jönnek hozzánk, hiszen egyre nagyobbakat kapni a piac.
Egyre kisebb adathordozók, egyre több adattal?
Érdekes, most nem változott a mérete, mert most úgy tűnik, hogy az ideális méret az megvan, most viszont egyre nagyobb kapacitásra van szükség ebben a méretben. És ez növekszik folyamatosan, és hát nyilván ez nekünk óriási kihívás, mert a mi ügyfeleink pont ugyanakkor a dobozt látnak, mint 10 évvel ezelőtt, viszont a kapacitással arányosan a mentési idő is drasztikusan nő, hiszen sokkal nehezebb néhány terabájtnyi adatot átfésülni és összehalászni belőle a még összeillő részleteket, mint régen, amikor néhány gigabájtról
van szó. Tényleg olyan, azt néztem ott a laborban, mint a puzzle, ugye, ahogy dolgoznak ezek a szkafanderes mérnök urak, vagy nem tudom, hát ezt tényleg ott rakosgatják össze a pázlikat, a több 10000 darabos, az úgy kell képzelni, hogy rakosgatja össze a sorokat, én nem tudom, az micsoda, hát de...
1 terabájt merevlemez, az 2 milliárd szektor, tehát 2 milliárdnyi szektor van benne, tehát tekinthetünk úgy, mint egy 2 milliárd darabos puzzle. És nyilván a sérülések miatt ebből néhány millió eltűnik, és így sokkal izgalmasabb kirakni, hogy hiányos.
Hú, de szép munka, ez nagyon izgalmas. Tiszteltem ezeket a kollégákat, én nem, biztos nem lennék rá alkalmas. Folytatjuk, milyen a napvendégem műsort, Kürti Sándor és Kertész Zoltán Kezó vannak itt a Kürt ZRT-től. Néhány perc és folytatjuk a sztorit. Visszamegyünk a Hung Expo-ig, az égésig és a nagy sikerig, és onnan folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a napvendége.